Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magyar kutató is dolgozott azon a bizonyítási eljáráson, amely egyértelművé tette, a legősibb sejteket az eddig ismert három helyet csupán két csoportra lehet osztani. És hogy miért fontos mindez? Erről is beszélgettem Szőlősi Gergellyel, a kutatócsoport tagjával, az ELTE természettudományi karának fizikusával.
Amit mi kutattunk valójában, az a életfája, tehát az élet különböző ma létező ágainak a pontos leszármazási sorrendje. Ez egy régen kutatott téma. Az első talán modern igazi előrelépés az a 70-es években történt, amikor Calvose elsőként határozta meg a frekvenciáját, tehát a genetikai szövegét az egyik legalapvetőbb kis minden sejtben megtalálható kis molekuláris gépnek, a riboszómának, amely az összes fehérjénket gyártja az RNS-ben lévő információ alapján. És arra jutott, ez alapján a legelső ilyen genetikai adatok alapján, hogy három nagy csoportra osztható a ma létező élet. Ez pedig az eukarióták, ezek a sejtmaggal rendelkező élőlények, szinte minden, amit szabad szemmel látunk élőlény, az összes komplex többsejtű, tehát a zöld moszatoktól a kék bánákig minden ide sorolható, mi is, az emberek is. Ez az első csoport, az eukarióták, a második a baktériumok, ez a legsokszínűbb csoport, ezek mind egysejtűek, sőt több kórokozó van közöttük, de a joghurt élő flórája is például bakteriális. A harmadik pedig egy érdekesebb csoport, szintén egysejtőek, szintén nincsen sejtmagjuk, ezek az archeák, akik jellemzően extrém környezetekben élnek. A folyamatosan forrásban lévő vulkanikus tavakban, vagy akár a holtengerben, ahol nagyon nagy a sókoncentráció. Azt találta az alapján igazából pár tucat létfontosságú gén evolúciós történet alapján, hogy ez a három fő csoport létezik. Mert ez a három domén, vagy három birodalom elmélete, amit szinte minden tankönyvben olvashatunk. Ezután már elég hamar, a 80-as évek vége felé felmerült, hogy bizonyos tulajdonságai a sejteknek, amik ebbe a három doménbe tartoznak, azok azt mutatják, hogy elképzelhető, hogy igazából az eukarióták nem is egy külön domén, nem is egy külön birodalom, hanem az archeák közül fejlődtek ki. Ez a 84-ben jelent meg, James Lake találta ki ezt a elméletet, de erre viszonylag kevés bizonyíték volt egészen az utóbbi évtizedig, amikor egy nagyon nagy előrelépés volt, hogy ahogy egyre jobban tudjuk a genetikai szekvenciákat meghatározni, egy mélytengeri hőforrásban találtak úgynevezett Asgard, a Norse istenek lakóhelye, tehát a Viking Olymposról elnevezett archeákat megtalálták, amiben már olyan fehérjék is voltak, amik eddig csak eukariótákban volt jelen. Ennek ellenére, amikor rekonstruálták az emberek a filogenetikai fákat, tehát a leszármazási fákat, továbbra is kijött néha a három domén, a három csoport, néha a két csoport, és ez nem volt egyértelmű. Elég nagy vita volt a közelmúltban a szakirodalomban, hogy esetleg attól függ, hogy milyen adatokat hagyunk benne, vagy veszünk ki az analízisből, és így tovább. És mi innen indultunk, mi azt gondoltuk, hogy azt kéne megcsinálni, hogy két dolgot. Egyrészt megnézni ezeket a hagyományos adatokat, néhány tucat létfontosságú gén evolúciós történetét újra megnézni, mégpedig úgy, hogy azokat a modelleket, vagy azt a modellt használjuk, amely legjobban illeszkedik az adatokra, olyan modelleket, amik a legjobban visszaadják a evolúciós folyamat komplexitását. Konkrétan azt tudják ezek jól modellezni, ezek az eljárások, leszármazás történet rekonstrukcióját végrehajtó eljárások, hogy figyelembe veszik, hogy a fehérjék különböző részei különböző módon evolválódnak, tehát bizonyos helyekre más-más aminósavak megengedettek. Ezt is képesek figyelembe venni. Ez az egyik dolog. A másik meg, hogy mivel már nagyon sok adat áll rendelkezésre, olyan módszereket is elővettünk, amik képesek nem pár tucat, hanem több ezer, vagy legalábbis pár ezer génből kinyerni egyszerre a leszármazási jelet. És az összes analízis egybehangzóan arra jutott, hogy nem három domén, nem három csoport van, hanem kettő. Az eukarióták valójában az archeából fejlődtek ki, és konkrétan az egyik ilyen Asgard, tehát a Viking Olymposzra elnevezett archeák egyik Heimdallról elnevezett csoportjához, vagy ágához van a legközelebb. Tehát ebből a hévforrásban lakó, ma hévforrás körül lakó archeának az őse volt az összes eukarióta, az összes többsejtű élőlény elődje. Ez volt az archea gazdasejt, ami egy baktériumot befogadva végsősorban az összes, lényegében az összes szemmel látható, szabad szemmel látható élőlénynek a elődje. Mindannyian onnan származunk.
Miért fontos ez a felfedezés, illetve ez a bizonyítás?
Amennyiben érdekel minket az, hogy hogyan alakultunk ki, mind a szűkebb értelemben, hogy mi emberek, mind a tágabb értelemben, hogy mi a Földön élő komplex többsejtőek, akkor az, hogy ezt megértsük, ahhoz azt kell megértenünk, hogy hogyan alakult ki ez az első eukarióta sejt. Azt már régen tudjuk az endoszimbiózis elméletből, hogy egy nagyon fontos lépés az volt, hogy egy korai eukarióta sejt befogadott egy baktériumot. Ez a baktérium, ami a mai mitokondriumnak az őse. A mitokondrium egy kis sejtszervecske, ami a minden egyes sejtünkben, de a fák vagy a gombák minden egyes sejtében is, tehát minden sejtmagos eukariótának a sejtében megtalálható kis erőmű, ami az energiatermelésért és tárolásért felel. Tehát ez egy fontos lépés volt, de ezzel összemérhetővel, tehát még fontosabb az a kérdés, hogy milyen volt az eukarióta sejt mielőtt megtörtént ez az endoszimbiózis. Ahhoz pedig, hogy ezt megválaszoljuk, ezt tudnunk kell, hogy ki a közvetlen felmenőnk az életpályán, hogy honnan származik az eukarióta sejt. Tehát ennek a komplexé válás evolúciós történetnek a megértéséhez elengedhetetlen az, hogy ezt tudjuk, hogy kikinek a rokona pontosan.
Mondhatjuk azt, hogy az evolúció mellett a véletlen is fontos tényező volt, így a származási fán?
Az evolúció egyik alapvető eleme a véletlen. A hagyományos elméleti felállás is valahogy úgy van, hogy három dolog határozza meg már a populáció szinten és az evolúciót. Egyrészt a szelekció, másrészt a mutáció, tehát a különbség megjelenése, harmadrészt meg a genetikai sodródásnak hívott véletlen. Tehát a véletlen természetesen alapvetően fontos, mint abban, hogy milyen változatok jelennek meg, mint abban, hogy pontosan melyik él közülük tovább.
Említette a modellek használatát, ez a gyakorlatban mit jelent? Mivel tudtak modellezni?
Hát itt az adatok, azok genetikai adatok, génszekvenciák. Arról van szó, hogy minden a sejtünkben működő kis gépek, a fehérjék, azok úgy néznek ki, hogy 20 féle alkotó részből vannak összerakva, mint egy hosszú lineáris lánc, tehát 20 féle aminósav valamilyen kombinációja, típusosan mondjuk 100 hosszúnak kell ezt elképzelni. Tehát, hogy melyik aminósav után melyik jön, az végsősorban a DNS-ünkben van meghatározva, az ottani 4 nukleotis sorrendben van belekódolva, hogy A, T, G, C, és így tovább. Ez az, amit lefordít a sejt masinériája a fehérjékre, tehát a genetikai tervrajzunk a DNS-ben tárolódik, és ezt a DNS az, amit már nagyon hatékonyan, igazából nagyon olcsón és kis mennyiségű alapanyagból is meg tudunk szekvenálni. Na és akkor itt ez az alapvető bemenő adat, a genetikai szekvencia. Mi ezt ilyen nagy evolúciós skálákon a fehérje szekvencia szintjén vizsgáljuk, és akkor olyan modelljeink vannak, amik megpróbálják kitalálni, hogy látják, hogy ma van mondjuk 100 féle élőlényből, eukariótákból, tehát emberből, zsiráfból, fenyőfából, különböző baktériumokból, különböző archeákból, meg vannak ugyanannak a gérnek a szekvenciái, és akkor a számítógép megpróbálja kitalálni, hogy melyik az a fa, illetve azok a modell paraméterek, amik a legjobban magyarázzák a ma megfigyelhető adatokat, és így rekonstruáljuk a leszármazási fát, a filogenetikai fát. Ezt a Bristoli Egyetemen dolgozó Tom Williams-el és az ő munkatársaival együttműködésben csináltam. Igazából Tom Williams volt a vezetője ennek a projektnek, én módszerek alkalmazásával, illetve az egész eljárás kidolgozásával, konkrét számítások elvégzésével jártam hozzá. Már egy viszonylag régi és nagyon jól működő együttműködés közöttünk, úgyhogy reményem szerint több közös cikkünk is lesz a jövőben.
Az eredményeiket most a Nature Ecology and Evolution folyóiratban publikálták. Hogyan tovább, hogyan folytatják a kutatásokat?
Itt nagyon sok kérdés maradt nyitott, mind olyan szinten, hogy mi történt pontosan, tehát hogy rekonstruáljuk például, hogy nézett ki ez a ősi eukarióta sejt, mind a leszármazás részleteit tekintve, tehát ilyen filogenetikai kérdések, amivel én és a csoportom foglalkozik, az, hogy mi főleg a filogenetikával, tehát egyrészt módszerek fejlesztésével, másrészt olyan új módszerek fejlesztésével, amit egyre több adatot tud felhasználni ahhoz, hogy megválaszoljon olyan kérdéseket, amire nem tudjuk pontosan a választ. Ezek közül nem egyértelmű még például, hogy a baktériumok közül melyik csoport volt először és melyik később. Egyáltalán az időbeliségről nagyon kevés, hogy pontosan mikor élt melyik ősi baktérium és archea, és az események mikor történtek, erről nagyon homályos képünk van csupán, mert ez egyszerűen ugyan 3 milliárd évvel ezelőtt történt ez az esemény, amiről szó van, tehát amikor az eukarióta leszármazott az archeák közül. De nem tudjuk pontosan az időbeliséget. Az egyik oka annak, hogy ahhoz, hogy pontosan tudjuk rekonstruálni, hogy mi mikor történt, ahhoz fosziliákra van szükségünk. Tehát az emlősök törzs fejlődésének a fontos lépéseit egész jól tudjuk rekonstruálni, ugyanígy a genetikai szekvenciákból, de ahhoz, hogy az időt pontosan megmondjuk, ahhoz szükség van fosziliákra. Olyan fosziliákra, amikről tudjuk, hogy ez egyértelműen úgy néz ki, mint egy őskacsacsőrű emlős, és a kőzet rétegek alapján tudjuk, hogy ez mondjuk 60 millió évvel ezelőtt élt. Ez nagyon könnyen megy az ilyen komplex többsejtű élőlényeknél, tehát legalábbis viszonylag könnyen ahhoz képest, hogyha egysejtűekre gondolunk, mert itt két probléma van, egyrészt kevés az egysejtű fosszilia, másrészt mind ugyanúgy néz ki, ugye egy fosszilis egysejtű, az úgy néz ki, mint sok másik fosszilis egysejtű, ez nagyon nehéz elhelyezni, hogy pontosan melyik csoporthoz tartozik. Na, mi ezt úgy próbáljuk megoldani, hogy nem csak olyan géneket nézünk, amik a közös fák, leszármazási fát követik, hanem pont olyan géneket, amiket kicseréltek, amik horizontális géntranszferen mentek át az idő során, mert ezek is kiderül, hogy időbeliségről információt hordoznak, ami lehetőséget ad arra, hogy ezeket a több száz és pár milliárd évvel ezelőtti eseményeket is pontosabban be tudjuk lőni, hogy mikor történtek.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.